közé nézni, mert szúrós a tekintete és felkorbácsolja a lelkiismeretemet. Az is lehetséges, hogy született ellenségei vagyunk egymásnak, hogy osztály, faj, születés, világfelfogás emelt közén korlátot, és ezt érezzük. Mert a tapasztalás megtanított engem arra, hogy az utcán megkülönböztessem a barátot az ellenségtől. Vannak ismeretlen emberek, akikből ellenséges indulat árad, annyira, hogy átmegyek a túlsó gyalogjáróra, csak hogy a közelükbe ne jussak. És ezt az érzékenységemet oly élesre köszörüli a magánosság, hogy elég, ha egy ember hangját hallom az utcán, és már is vagy jól érzem magamat, vagy rosszul, vagy pedig közönös maradok. Van egy harmadik emberem is. Lovon jár, és én bólintani szoktam feléje. Az egyetemről ismerem, tudom, körülbelül hogy hívják, de kibetűzni nem tudnám a nevét. 30 éve nem beszéltünk egymással, csak inteni szoktunk egymásnak az utcán, néha mosolyogva, mint akik egymásra ismernek, és ő jól tudott mosolyogni nagy bajusza alól. Egyenruha van rajta és a sipkáján, mialatt teltek az évek, egyre több és szélesebb lett a sáv. Most legutóbb, amikor 10 esztendei szünet után megláttam őt megint a lovon, már annyi sáv volt a sipkáján, hogy nem akartam megkockáztatni a köszöntést, attól tartva, hogy esetleg nem viszonozza. De bizonyosan kitalálta, mire gondoltam, mert megállította a lovát, és rám kiáltott. Adj Isten, hát már meg se ismersz. Dehogy nem. Azután mindegyikünk továbbment a maga útján, és azóta folytatjuk a bólintgatásokat. Egy reggel különös, félig gyanakvó arcot láttam a bajusz alatt. Nem tudtam, vajon egyáltalán magamra vonatkoztassam-e, annyira képtelennek tűnt fel előttem. Úgy nézett rám, bizonyára képzelődtem csak, úgy nézett rám, mintha egyrészt azt hitte volna, hogy gőgösnek tartom őt, másrészt meg, mintha azon tűnődött volna, vajon nem én vagyok-e gőgös. Én? Hiszen nem szokatlan dolog, hogy emberek lebecsülik saját magukat, noha az a hírük, hogy a kevésség halálos bűnét viselik a szívük címerpajzsában. Van egy idősebb hölgyem is, akit a két kutyája sétáltat. Valahányszor ezek megállnak, megáll ő is. És a kutyák megállnak minden lámpaoszlopnál, minden fatörzsnél, minden utcasarkon. Mindig Swedenborg jut az eszembe, mikor ezzel a nővel találkozom. Az embergyűlölőre gondolok, aki annyira egyedül maradt, hogy állatok társaságára szorul. És azt gondolom, hogy ezt a nőt a képzelődése bünteti. Azt hiszi ugyanis, hogy ő parancsol ennek a két tisztátalan állatnak, holott az állatok azok, amelyek arra kényszerítik őt, hogy engedelmeskedjék minden szeszélyüknek. A világ királynőjének vagy a mindenség pártfogójának nevezem ezt a nőt, mert hátraszegett nyakával és földre szegzett szemével erre emlékeztet. Végül megvan a Dézsmás öreganyóm is, akit okkult jelenségnek tartok. Ritkán bukkan elém, de mindig olyankor, amikor nagyobb összeg pénzt kaptam, vagy valami veszély fenyeget. Soha se hittem találkozásokban, vagy más efféle babonában. Soha se kerültem el vénasszonyt, soha se köptem ki macska előtt. Soha se rúgtam a barátom után, mikor elindult, hogy valami bizonytalan végű vállalkozásba fogjon, hanem mindig őszintén szerencsét kívántam neki, és megvelegettem a vállát. Aminap is ezt tettem egy felvilágosodott színész barátommal. Dühösen elfordult tőlem, és szikrázó szemmel így szólt. Ne kívánj szerencsét, mert akkor nem lesz szerencsém. Ezt feleltem neki. Nem, a jó kívánságok nem árthatnak senkinek, ha talán nem is használnak. Megmaradt a véleménye mellett, mert babonás volt, mint minden hitetlen. Igen, a hitetlenek hisznek mindenben, de mindennek az ellenkezőjében. Ha éjjel szépet álmodnak, ez valami rútat jelent. Ha meg férgekről álmodnak, ez például pénzt jelent. Én viszont jelentéktelen álmokkal nem törődöm. De ha olyan álmom van, amely önként rámerőlteti magát, hát akkor úgy magyarázom, ahogy közvetlenül adódik, nem a visszájáról. Így például, ha ijesztő az álmom, azt intelemnek fogom fel, a szép álmot pedig bíztatásnak vagy vigasztalásnak. Mégpedig merőben logikusan, tudományosan, mert ha tiszta a lelkiismeretem, akkor tiszta a látásom is, és ugyanez áll fordítva is. Az álmokban tükröződik a belsőm, és ezért úgy használhatom őket, mint a borotváló tükröt. Látom bennük, mit csinálok, és vigyázhatok, hogy meg ne vágjam magam. Ugyanígy vagyok bizonyos eseményekkel éber állapotban, nem valamennyivel. Így például papírdarabkák mindig hevernek az utcán, ám nem minden papírdarabka vonja magára a figyelmemet. De ha valamelyik magára vonja, akkor fölveszem és megnézem. És ha olyasmit találok rajta írva vagy nyomtatva, ami vonatkozásban lehet azzal, amire leginkább gondolok, hát akkor úgy tekintem, mint legbelső, még meg nem született gondolatom kifejezését. És ebben igazam van. Mert ha belsőm között és e között a külső dolog között nem volna meg ez a gondolati híd, akkor sohasem lehetne szó a kettő között átmenetről. Én nem hiszem, hogy akad ember, aki fogja magát és papírdarabkákat szór el az utcán az én kedvemért. De vannak, akik hiszik ezt, és maga ez a gondolat valóban könnyen támadhat olyan emberben, aki csak kézzelfogható dolgokba hisz és mindent emberi kéz művének tart. Azt mondtam, hogy okkult jelenségnek tartom az anyómat, mert nem tudom megmagyarázni, miért bukkan fel mindig éppen a kellő pillanatban. Egy kofához hasonlít ifjúkoromból, aki cukrot árult kint a szabadban. A ruhája hamuszín, de nem rongyos és nem pecsétes. Az anyó nem tudja, ki vagyok, de patronusának szólít, valószínűleg azért, mert 3 évvel ezelőtt, mikor az ismerettségünk kezdődött, kövér voltam. Hálálkodása és jó kívánságai elkísérnek egy darabon, és én szíves örömest hallom a régi lágy áldás szót, amelynek egészen más csengése van, mint a kemény átoknak. És azt hiszem, hogy javamra válik egész nap. Mikor egyszer az első esztendő után egy bankjegyet adtam az anyónak, azt vártam, hogy olyan bamba, csak nem gonosz arcot fog vágni, mint nem egy szegény, mikor nagyon is sokat kap. Ilyenkor ugyanis úgy néznek az emberre, mintha azt hinnék róla, hogy nincs helyén az esze, vagy hogy véletlenül nem jó helyre nyúlt a tárcájában. Az utcai siheder mindig nevetve elszalad, mikor ezüst pénzt kap, mintha attól félne, hogy az adakozó utána iramodik és kicseréli részpénzre az ezüstöt. De az én anyóm oly erősen megragadta a kezemet, hogy nem tudtam szabadulni tőle, és igen nagy emberismeretre valló hangon, csak nem állító hangsúlyozással ezt kérdezte. Patrónusom, maga bizonyosan szegény volt. Bizony, épp oly szegény voltam, mint maga, és megint az lehetek még. Az anyó megértett, én pedig szerettem volna tudni, vajon nem látott-e valaha jobb napokat. De nem akartam soha megkérdezni tőle. Körülbelül ez volt a társaságom házon kívül, és 3 éven át szemmel tartottam az embereimet. De voltak társaságok a házban is, mint hogy a 4. emeleten lakom, alattam, beleszámítva a földszintit is, 4 család táborozik, sorsával egyetemben. Senkit sem ismerek közülük, nem tudom, hogy néznek ki. Azt hiszem, soha se találkoztam velük a lépcsőn. Csak a névtábláikat látom, s az ajtózáró lógó reggeli lapjaikból tudom körülbelül, miféle világfelfogású emberek. A másik házban, közvetlenül mellettem, úgyhogy a falaink érintkeznek, egy énekesnő lakik, aki nem énekel nagyon szépen, s van egy barátnője, aki eljár hozzá, és nekem játszik Beethovent. Ők a legjobb szomszédaim, és olykor már-már hajlandó volnék meg is ismerkedni velük, hogy megköszönhessem ezt a sok ragyogó órát, amivel megajándékoztak. De legyőzöm a kísértést, mert tisztában vagyok vele, hogy az, ami legszebb a kapcsolatunkban, tüstént oda lenne, ha kénytelen volnánk banális szavakat váltani egymással. Néha hónapokon át csend van a barátnőimnél, és ilyenkor nálam is kevesebb lesz a fény. De van ám egy jókedvű szomszédom is, azt hiszem, ez is a mellettem lévő házban lakik, de valamelyik alacsonyabban fekvő lakásban. Ez valami operett félét szokott játszani, amit nem ismerek, és ez a zene oly ellenállhatatlanul mulatságos és oly ártatlanul bohókás, hogy mosolygásra kényszerít a legkomolyabb gondolatok közepett is. Ellensúly és árnyék gyanánt legközelebbi szomszédom az alattam lévő lakásban kutya tulajdonos. Nagy, vörös, fenevad kutyája van, amely végig ugatja a lépcsőt. A gazdája úgy látszik, a magáénak tekinti a házat és bennünket, többieket, betörőknek tart, ezért őrizteti a lépcsőt ezzel a mintaházőrzővel. Ha néha késő jövök haza, s fölfelé tapogatózva a lépcsőn hozzáérek a lábammal valami gubancos puhasághoz, vége az éjszaka csöndjének. A sötétben egy pár foszfor gyöngyszemet látok tündökölni, s a lépcső feljárat csiga alakú csövét lárma veri föl. Lárma, amelynek következtében